Kedves hallgatóink, madárvárt a sorozatunkat Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével folytatjuk. Szervusz, Zoli!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Mai madarunk a barát cinege. A népi nevei barátfejű cinege, papfejű cinege, kutyafejű cinege. Hát a papfejűt azt értem. Hogy néz ki ez a kis madár? Most a színek alól fölmentelek.
Igen, mintha tonzúrája lenne, tehát azért kapták gyakorlatilag egy ilyen kis barna sapkás madarunk. Ez a harmadik leggyakoribb cinegefajunk. Vonulási időben téren etetőkön is meg tud jelenni. Ugye van egy hozzá nagyon hasonló megjelenésű, nagyon ritka faj a kormosfejű cinege, ott a torkán a folt
kis szakálkája más, igen, mekkora.
Meg szerintem termetre is egy kicsit nagyobb ez a faj.
Ez mekkora? Inkább a kék cinke mérete, vagy a szén cinke mérete?
Inkább a kék felé tendál. De nagyon nehéz, mert ugye a szén is, meg a kék is nagyon tarka, ez még az egyik legvisszafogottabb színű.
Igen, olyan modellunk. Szerényebb színezetű, szürkés, bézs hasa van, és szürkés, barnás háta.
Na, ezeket a kifejezéseket én nem
igen,
tudom.
Föl vagy mentve. Azt mondod, hogy nagyon gyakori. Én a Balaton felvidéken találkozom vele, főleg télen látom, amikor nincs lomb, meg hallom a hangját, ott nagyon sok van.
Tehát elsősorban a középhegységi lombhullató erdőket kedveli, nagyon területhűek, nem is vonul alapvetően. Ugye az őszi, téli kóborlás időben főleg a fiatalok nagy területek bebarangolnak, illetve északról is érkeznek hozzánk csapatok, de nyilván elsősorban a lombhullató idősebb erdőállományokban, tehát ugye város szélen, nagy parkokban is ugye előfordulhatnak. Nem annyira ritka, hogy olyan 250 és 320 ezer pár köré tehetjük, de mondjuk összehasonlítva mondjuk a körülbelül 1,5 millió páros széncinege állománya, tehát ahhoz képest ugye jóval ritkább. A gyűrűző táborokban is azért mindig az ember felkapja a fejét, na végre egy barátcinege, a kékcinege meg a széncinege tengerben.
A hangja jellegzetes? Eltér nagyon a többi cinkéért? Te például megismered a természetben?
Nem, mert nincs abszolút hallásom. Tehát azok a madarászok, akiknek
nem csak szintévesztő.
Nagyon jó szemük van, tehát nagyon jó a látókérgük, tehát nem elég a szem. Tehát alapvetően nagyon jó a látókérgük, ilyen vadász látásuk van, azok nagyon messziről meglátják a mozgást, és akiknek nagyon jó a fülük, tehát akár ilyen abszolút hallásuk van, ők elképesztő pontossággal tudják elkülöníteni. Én nekem nem adatott meg sem a madáralak felismerés, sem a szín, sem az abszolút hallás, úgyhogy én a teljes nyugalommal indulok.
És közben óriási expert madarász vagy.
Alig látok jobban, mint a vakok, úgyhogy innen szép nyerni, de egyébként ugye a riasztó hangjuk az nagyon egyforma, de egyébként mindegyik fajnak felismerhető a hangja, hiszen az például az udvarlásban is szerepe van, és pont azért alakul ki nagyon sokféle hang, mert ez az egyik elkülönítés annak, hogy akkor azonos fajú hím és tojó alkosson párt.
Volt egy nagyon aranyos élményem a barátcinegével a Balaton felvidéken, ott a Salföldi Kolostoromnál elbújtam, és bejátszottam a hangját. Tehát fölvettem telefonnal, visszajátszottam neki, és egész közel repült, és látszott, hogy keresi, egyre alacsonyabb állakra szállt rá, és hogy keresi, hogy hol a csodában van az a másik. Nem tudom, mit akart, szerintem ez ilyen koratavasszal lehetett.
Ilyenkor is működik. Ugye a rutinos madarászok nem fogunk arra időt tölteni, hogy fölvesszük a hangját, ott van a telefonunkon. És akkor fönt van a végtelen mennyiségű madárhang, és azt lejátszuk, és ez általában egész évben működik. Nyilván például a költési időszakban revírben nem nagyon szoktuk használni, vagy nagyon-nagyon-nagyon elvétve, de külföldre is, amikor megyünk ilyen madarász expedíciókra, ott van, és be lehet egész jól hívni a madarakat, úgyhogy ezt szoktuk használni. Ezek a cinegék, ugye például a barátcinege, mivel alapvetően a hegyvidéki erdőkben, főleg az északról hozzánk érkezők, ezek nemhogy embert, még város se láttak. Tehát ezek rendkívül szeidek tudnak lenni, hasonlóan mondjuk, mint a királykák, oda jönnek, még akár a telefonra is rászállhatnak. Ugye a cinegék különösen a téli időszakban hatalmas csapatokat alkotnak, általában vegyes csapatokat, és például a madarászok ezeket keresik. Mert ilyenkor együtt van 2-3 cinegefaj, a csúszka, a 2 királykafaj, ezeket flokkoknak, tehát ezek a flokkok, ezek a csapatok, ezeket keressük, és akkor ezeket kell nagyon erősen áttávcsövezni ilyen október-novemberben, mert ezek között szokott leggyakrabban előfordulni akár távol-keletről érkező, mondjuk ilyen ritka fűzikefajok, a vándor, a királyfűzike, a vastagcsőrű fűzik-e, barna fűzik-e, tehát azok ilyen nagy vegyes csapatokat kell mindig keresni, amiben barátszínege is elő szokott fordulni.
Mit eszik?
Alapvetően a cinegéink azok ragadozóját módot folytatnak, tehát főleg rovarokkal táplálkoznak, 7-10-11 tojása lehet, tehát elég népes, és egyetlen költés ideje alatt mondjuk az összes fióka és a hím és a tojó együtt olyan 15-20 ezer rovart és pókot fogyaszt el. Tehát ez valami embertelen mennyiség, és annak már súlya is van. Tehát ugye ez a rovarevőknek a óriási előnye, és azért is lenne érdekünk, hogy minél több legyen belőlük a környezetünkben, és hogy biológiai úton semlegesítenek rendkívül sok rovart, amik között vannak kártevők, betegséget okozók. Például az összes madarunk fogyasztja például az ázsiai márványos poloskának is a lárváját. Tehát ha több van belőlük, akkor abból poloskából kevesebb jó, mondjuk ilyen invazív faj esetében ez majdnem olyan, mint gyűszűvel merni a tenger, de azért van hatása.
Most azt mondod, hogy 7-10-11 tojást rak. Nem tudom elképzelni, ez a pici cinke, azzal a pici fenekével, vagy hasával, hogy hogy tud annyi tojást betakarni?
Trükkösen csinálja, ugye általában a cinegéfélék nagyon vastag, nagyon jól szigetelő mohafészket csinálnak, jó szűket, abban a tojások több rétegben vannak, és gyakorlatilag, amikor ráül a tojó, felborzolja a hastolait, akkor mint egy dugóként, vagy inkább mint egy fedőként lezárja a fészket, és mivel nagyon jó szigetel a fészek, ugye a cinegéknél általában moha alap van, abban van kialakítva a csésze, és akkor a csészét szőrrel, esetleg tollakkal, fajtól függően még jó vastagon kisbéleli. Tehát az gyakorlatilag hőreflektorként is működik. Tehát a madárnak, mondjuk egy ilyen barát cinegének a 43 Celsius fok körül van a hőmérséklete, és ugye általában ugye a tojók kotlanak, ilyenkor a kotlás előtt kihullik az összes hastolla. Nem látjuk, mert a fedőtollakat rá tudja simítani. De hogyha gyűrűzés közben megfogjuk és szétfújjuk, akkor lehet látni, hogy kihullik a hasról a toll, mert ugye a toll a legjobb természetes hőszigetelő anyag. Na most, hogyha egy tollas hasú kotló madár ráülne a tojásokra, azok elpusztulnának. Úgyhogy kotlófoltot kialakítva kihullnak a tollak, ott megvastagszik a bőr. Ugye a madárbőr teljesen más, mint az emberi bőr, inkább olyan, mint a folpak. Tehát egy ilyen rendkívül vékony hártyaként.
Látszik alatta a sárga zsír, meg sokszor a szervek
az is. Az aktív tojóknál, az mondjuk nem tudom, hogy tízszeresére vastagszik, vérrel, folyadékkal telítődik, tehát ilyen ráncos lesz, éppen azért, hogy sokkal közvetlenül tudja átadni a tojásoknak a hőt, és akkor nyilván a tojómadár az forgatja is a tojásokat, tehát, hogy egységesen kapják meg a hőmérsékletet, sőt, hogy egyébként most kutatásokat kiderült főleg a hüllőknél, de azt hiszem a madaraknál is érvényes a hőmérséklettel lehet szabályozni, hogy inkább tojók, vagy inkább hímek keljenek ki. Tehát a kotlási hőmérséklet...
Tehát ilyen nagyon aktív családtervezést.
Abszolút, abszolút. És nincs is nekik hőmérőjük, tehát jól csinálják.